Hát egyeseknek ugye az a téveszméje, hogy üldözi őket az adóhatóság. Aztán vannak, akiket az adóelkerülés gondolata kínoz, az egzisztenciális krízistől való félelem miatt, úgyhogy hát csak úgy, mint a gyónásnak, az eszélye bevallásnak szintén a megbánás és a javulás a célja. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő jön most a rovatunkban, aki a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Doktor úr, itt vagyunk, figyelünk.
Jó reggelt, sziasztok!
Mi a következő lépés, mit kell tennünk?
Hogy hát ugye nézzük azokat a kérdéseket, amik gyakorta előfordulnak, ugye a külföldi jövedelmek adózásával kapcsolatban, amiket előzetesen összegyűjtöttünk.
Így van, így van. Tehát egy adóügyi lelki segélyszolgálat jön a Millás reggeliben. Na, akkor nézzük ezeket a kérdéseket.
Igen, hipnózist nem fogunk alkalmazni az adásban, bár szerintem ez is egy kiváló adóellenőrzési módszer lenne, ugye, hogy csukott szemmel végig gondoljuk a múltat, és erről számot adhatunk, anélkül, hogy egyáltalán tudnánk, hogy mi történik.
Oké, kezdjük. Magyar állampolgár vagyok, de Szlovákiában élek. Kell-e Magyarországon is adóznom?
Ugye ez egy gyakori tévhit, hogy önmagában az a körülmény, hogy én magyar állampolgár vagyok, mindenféleképpen kell itthon adóznom. Ugyanis az itthoni jogszabály azt mondja ki, hogy egyébként Magyarországnak minden állampolgára még akkor is, hogyha hosszú ideje külföldön él, a jövedelmei után Magyarországon kell adóznia. Tehát Magyarország állampolgárság alapján adóztat. Viszonylag kevés ország teszi ezt, például az Egyesült Államok is híres erről, hogy már a külföldön élő amerikai állampolgárokat is megadóztatja. Viszont van kivétel, ugyanis, ha olyan országban van már az állandó lakóhelyem, noha magyar állampolgár vagyok, amelyek kötött Magyarország adóegyezményt a kettős adóztatás elkerüléséről, és abban a másik országban van a lakóhelyem, akkor ilyenkor az adóegyezmény felülírja ezt a magyar állampolgársági szabályt, és ilyenkor az adóegyezmények szerint nem azt kell nézni, hogy hol vagyok állampolgár, hanem azt, hogy hol van az állandó lakóhelyem. Aztán persze az állandó lakóhely is egy örök vita forrása szokott lenni, hogy mi alapján lehet megállapítani, hiszen nem csak ugye a lakcímkártyákat kell ilyenkor figyelembe venni, hanem azt kéne nézni, hogy hol életvitelszerűen, hol rendezkedtem be oly módon, hogy ott legyen a lakóhelyem, de ezt kell figyelembe venni ilyenkor. Egyébként van még egy eset, amikor nem számít, hogy magyar állampolgár vagyok, mégpedig az, amikor van egy második állampolgárságom, és nem Magyarországon van az állandó lakóhelyem. Ilyenkor azt sem kell néznem, hogy van adóegyezmény vagy sincsen, hiszen kettős állampolgár és egyébként külföldön van a lakóhelye. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát hogyha Szlovákiában van a lakóhelyem, de magyar állampolgár vagyok, akkor az adóegyezmény alapján szlovák adózó leszek, ha ténylegesen ott van a lakóhelyem Szlovákiában.
Igen, egyszer beszélgettünk erről a digitális nomádok kapcsán. Na nézzük a másikat. Ez kapcsolódik. A külföldön szerzett jövedelmek után nem kell itthon adóznom, ha van egyezmény a kettős adózás elkerüléséről?
Igen, itt is van egy félreértés a fejekben, és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény az nem arról szól, hogy Magyarországon nem kell adóznom egyáltalán. Tehát sokan azt hiszik, hogyha van adóegyezménye Magyarországnak egy másik országgal, akkor az azt jelenti, hogy itthon már nem kell adóznom. Ennek a lényegét olyan módon érdemes megfogni, hogy ha megállapítható, hogy nekem Magyarországon van az adóügyi illetőségem, magyarán magyar adózó vagyok, akkor az itthoni szabály úgy szól, hogy korlátlan adófizetési kötelezettségem van. Tehát a külföldi jövedelmek után is kell itthon adóznom. Ezt úgy szokták mondani, hogy a világjövedelmem után kell adóznom, abban az esetben, hogyha magyar adózó vagyok. És itt teljesen mindegy, hogy Chiléből vagy Grönlandról kapok jövedelmet, elméletileg itthon is adóznom kell utána, hiszen a magyar adózóknak a világjövedelmük után kell adózni. Viszont ezt a főszabályt felírhatják az adóegyezmények, de mindig meg kell nézni, hogy milyen típusú jövedelmet kaptam, és melyik országba telepítik az adóztatási jogot az adóegyezmény alapján. És az érdekes, hogy nem mindig az a felállás, hogy külföldön vagy Magyarországon kell adóznom. Vannak olyan esetek is, amikor a két ország megosztja egymás között az adót. Éppen ezért ezt mindig meg kell nézni, hogy Magyarország mentesíti azt a külföldi jövedelmet, akkor valóban nem kell már itthon adóznom, de van olyan eset is, amikor Magyarország azt mondja, hogy csak be lehet számítani mondjuk a külföldön megfizetett adót, és ha az kevesebb, mint az itthoni adó mértéke, akkor a fennmaradó részt még itthon meg kell fizetni adóként. Tehát mindig meg kell nézni, hogy van-e adóegyezmény, az adóegyezmény mely kategóriájába lehet belesorolni ezt a jövedelmet, és annál a jövedelemnél hogyan osztja meg a külföldi állam és Magyarország az adóztatási jogot.
Gondolom, hogyha több, akkor viszont a NAV nem fog fizetni neki.
Igen, ezt általában beleépítették, vagy beleépítik az adóegyezményekbe, hogy ugye nem lehet visszaigényelni a külföldön megfizetett plusz adó összegét. Egyébként csak az érdekesség kedvéért mondom, hogy ezt már azért teszik bele az adóegyezményekbe, mert ha jól emlékszem, talán Spanyolország és Dánia között volt annak idején egy adóegyezmény, amiben nem rakták bele, hogy a külföldön túlfizetett adót vissza lehet igényelni, és sokan elkezdték visszaigényelni a saját országba, aztán gyorsan módosították is az adóegyezményt, nehogy itt a másik országban megfizetett adót nálunk próbálják meg visszaigényelni.
Ide érkezett még egy kérdés, miért megyünk tovább. A munkavégzés helyezek szerint nem számít semmit. De a hallgató Magyarországon él, de Spanyolországban dolgozott projekt jelleggel, és ezért ott is kapta meg kint Spanyolországban a fizetést. A kifizetést.
Igen, ilyen esetben ugye fel kell csapni a spanyol-magyar adóegyezményt, és meg kell nézni, hogy a munkajövedelmeknél mit ír az adóegyezmény. Uh-huh. És a munkajövedelmeknél az adóegyezmény azt írja le, hogy ahol ténylegesen a munkavégzés történik, ott kell adózni ezután a jövedelem után. Tehát abban az esetben, hogyha 183 napot meghaladóan végzett valaki munkát egy magyar cég részére Spanyolországban, akkor már Spanyolországban kell adózni. Ha én az első naptól kezdve már egy spanyol cég részére dolgoztam, fizikailag Spanyolországban végeztem a tevékenységet, akkor a spanyol adózási szabályokat kell alkalmazni, és a spanyol SZIA-t kell megfizetni utána. Egyébként még egy érdekesség, hogy ilyenkor ugye, hogy nehezebb legyen az életünk, külön kell bontani a személyi jövedelemadót, meg a járulékot, és van egy Európai Uniós direktíva, ami pedig ilyenkor a járulékokkal foglalkozik, és ilyenkor az Európai Uniós rendelet azt mondja ki, hogy megint csak ugye a munkavégzés helyéhez kellene igazítani azt, hogy hol kell járulékot fizetni. Tehát ebben az esetben teljes mértékben az volt a szabályos eljárás, így a felületes információ alapján, hogy igen, Magyarországon nem kellett ezután adózni, hiszen Spanyolországban adóköteles ez a jövedelem.
Számít-e valamit az, hogy diákok végzik a munkát? Diák munkánál más-e az eljárás?
Igen, van az adóegyezménybe külön a hallgatókra vonatkozó rendelkezés. Egyébként van például a nyugdíjasokra is erre külön rendelkezés. Ugye általában a tanulóknál oda telepítik az adóztatási jogot, ahol ténylegesen ugye a tanuló tartózkodik.
Uh-huh. Okay,
na, nézzük, de ez ugye nem nagy különbség az előző példához képest, azért általában ott keletkezik az adófizetési kötelezettség, ahol fizikailag tartózkodom, tehát viszonylag ritka azon esetek száma, amikor nem így van.
Uh-huh. Akkor mondja. Nézzük a változást, igen, és érdekes kérdés, megszűnt az adóegyezmény az Egyesült Államokkal. Konkrét hallgatói kérdés az volt, az Interactive Brokersnél vettem amerikai részvényeket, amelyekre osztalékot fizettek. Levonták az osztalékból 2023-ban a 15%-ot. Hogyan kell adóznom ezután, 23-ban és 24-ben, majd meg ha miután megszűnt az adóegyezmény, de kiegészteném azt, hogy általában amerikai brókercégek mondjuk nem csak az osztalék, hanem mondjuk az árfolyamnyereség kérdésének a elszámolás adózása hogyan változott most az egyezmény megszűnésével.
Igen, ugye célszerű ketté bontani a választ is 23-ra és 24-re. Ugye 23-ban még megvolt az egyezményünk az Egyesült Államokkal, és ilyenkor az adóegyezmény szerint az Egyesült Államok maximum 15% forrásadót vonhat le. Egyébként 30%-ot alkalmazhat az Egyesült Államok, de hogyha olyan előnyös adóegyezményt köt egy külföldi állammal, mint ahogy annak idején Magyarországgal tette, ott azt állapították meg, hogy csak 15%-ot vonhatnak le. És ugye az adóegyezmény szerint Magyarország ilyenkor ezt a jövedelmet már nem adóztatja meg, de egyébként is ugye a 15% adó teljesült, amit Magyarországon kellett volna fizetni, tehát 2023-ban itthon ezután már nem kell adózni. Viszont azt meg kell vizsgálni még a belföldi szabályok szerint, hogy ellenőrzött tőkepiaci ügylet volt-e ez a tevékenység és az ebből származó jövedelem. És ugye az ellenőrzött tőkepiaci ügyletnél az szerepel a szabályokba, hogyha olyan országban történik ez a cselekmény, amelyel kötött Magyarország adóegyezményt és biztosította pénzügyi felügyeletek közötti információcsere, akkor az ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül. Tehát ennek viszont meg az a folyamánya, hogy nem, hogy a 15% esziát már külön nem kell itthon megfizetni, hanem szocót sem kell fizetni az ellenőrzött tőkepiaci ügylet után. Viszont 2024-ben már más a helyzet, ugyanis az Egyesült Államok 30% forrásadót állapíthat meg az osztalékra, mivel nincsen adóegyezmény, viszont Magyarországon van egy olyan szabály, hogyha nincs adóegyezményünk egy külföldi állammal, és onnan osztalékot kapok, akkor abban az esetben figyelembe vehetem a külföldön megfizetett adót, de még legalább 5% esziát meg kell fizetni otthon, jelen esetben Magyarországon. Tehát ez azt jelenti, ugye, hogy az Egyesült Államok 30%-ot megállapíthat, és még itthon 5% esziát kell fizetni utána. Viszont ami jó hír, hogy az ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek a definícióját kiszélesítették, méghozzá nem csak az számít már, hogy adóegyezményünk legyen azzal az országgal, hanem az is elegendő, hogyha OECD tagállamról beszélünk, és az Egyesült Államok szintén tag, tehát abban az esetben, hogyha ilyen pénzpiacról származik a jövedelmem, akkor az továbbra is ellenőrzött tőkepiaci ügylet lesz, és így szochót nem kell utána fizetni, de így is a korábbi 15%-ról ugye 30+5%-ra növekedett az adóterhelése ezeknek az ügyletek.
Az osztalékra és az árfolyamnyereség esetében?
Az árfolyamnyereség esetében ugye az Egyesült Államok általában nem szokta megadóztatni az árfolyamnyereséget, hiszen ugye a legtöbb adóegyezmény szerint is, bár ugye most már nincsen adóegyezmény, de az adóegyezményünk szerint is az a külföldi befektetőnek az országa szerint kell, hogy adózzon. Tehát alapesetben ugye az Egyesült Államokból származó árfolyamnyereség után nem kell adózni. Ettől függetlenül azért speciális esetek előfordulhatnak, amikor mondjuk óvatosságból, hogyha egy kinti brókernél történik, akkor mégiscsak levonják az adót, azzal sajnos már nem lehet mit tenni, de ugye gondoljunk bele, hogy az Egyesült Államok se tudná követni ezt az eseményt, hogy mondjuk én eladom a részvényeimet, és akkor ezen árfolyamnyereséget érek el, és emiatt ugye Magyarországon kell majd a 15% esziát megfizetni, hiszen ez ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül, szocót viszont nem kell fizetni utána, és ha minden jól megy az árfolyamnyereség után, az Egyesült Államokban nem kell adót fizetnem.
Több kérdés érkezik most így hirtelen, mint amit megválaszolunk a korábbiak közül, de még van egy ide.
Tavaly is így volt, hogy evés közben jön meg az étvágy, és akkor jönnek a kérdések, és akkor a következő adást még tudjuk majd annak
szerintem. Igen, de azért azt szeretném a hallgatóknak elmondani, hogy hirtelen tényleg megjön az étvágy, de van egy csomó kérdés, amit meg lehet egy egyszerű kereséssel válaszolni, és vannak olyanok, amik viszont megválaszolnak nagyon sok mindenkinek a kérdését, tehát próbáljunk meg ezekre koncentrálni.
Ezt azért idebígyeztem gyorsan, mert pont ide kapcsolódik, és rövid. Interactive Brokers, utána van már TBS számla is, ilyenkor is levonja a 30%-ot az USA, az osztalék jövedelem után?
Ez, tudomásom szerint az Interactive Brokers egyébként Írországban van, tehát a magyarok általában az Ír Interactive Brokers-szel szerződnek, de javítsatok ki, ha tévedek. Én így emlékszem, hogy ír engedélye van neki, de aztán lehet, hogy van külön
egyesült. Tehát nem mindegy, hogy melyik leányjal, meg igen, mert van európai bejegyzett, sőt ugye magyar is készül, de aztán igen, tehát ha az európai...
Igen, abból nem lett semmi.
Akkor ezen
visszatérve, a tartós befektetési szerződésre irányadó SZIA rendelkezések nem zárják ki, hogy külföldi szolgáltatók is nyújtsanak ilyen szolgáltatást. Tehát elméletileg egy német, vagy éppenséggel egy brit szolgáltatónál is, vagy jelen esetben maradjunk az ír példánál, ír szolgáltató is nyújthat ilyen típusú szolgáltatást. Tehát nem muszáj, hogy feltétlenül mondjuk magyar hitelintézettel kössek egy ilyen szerződést, és nem csak arra vonatkozik a kedvezményes adózás. Persze azért ilyenkor oda kell figyelni, hogy ilyenkor a külföldi szolgáltatónak egy csomó szabálynak meg kell felelnie, a TBS szerződésnek meg kell felelnie az SZIA szabályoknak, és egyébként a külföldi szolgáltatónak olyan igazolást kell kiállítani az ügyfél részére, amely alkalmas arra, ugye, hogy Magyarországon meg lehessen állapítani, hogy van fizetendő adó, vagy nincsen fizetendő adó, de ennek ellenére van lehetőség külföldi hitelintézetnél is TBS szerződést kötni. Sőt, ugye én is tudok több ilyen külföldi szolgáltatót, aminél lehet kötni ugyanúgy TBS szerződést, tehát ez nem csak a magyar szolgáltatóknak a privilégiuma, hogy ilyen szerződést kössenek.
Akkor ezzel megválaszoltuk azt a kérdést is, hogy egy svájci bank azt állította, hogy 2023-tól nála is lehet TBS-re már fizetni. Igaz-e? Akkor ez igaz, ez így van.
Akkor... Igen, annyi megjegyzéssel, hogy ezt már régebb óta is lehet, az lehet, hogy valaki 23-ban döntötte el, hogy mostantól az ügyfeleinek nyújt ilyen típusú szolgáltatást, és ezért azzal reklámozza, hogy 23-tól lehet nála is, de egyébként annak idején, amikor bejöttek a TBS szabályok, már akkor is lehetett külföldi szolgáltató, de úgy tűnik az a tendencia mostanában, hogy a magyarok portyáznak külföldön, és sok szolgáltató ugye lát ebbe fantáziát, hogy utána oda lehet csábítani az ügyfeleket.
Na, szerintem adjunk, egy kérdésre maradt
idő. Adjunk el egy dubai ingatlant. Mit
igen, dubai ingatlant, illetve érkezett kérdés ingósággal kapcsolatban külföldön értékesített. Lehet, hogy hasonló a helyzet. Dubai lakóingatlant adtam bérbe tavaly, egy másikat pedig eladtam. Kell-e itthon adóznom ezek után?
Szintén elő kell kapnunk az adóegyezményt, amelyet az emírségekkel kötött Magyarország, de egyébként a legtöbb adóegyezmény is így rendelkezik az ingatlanok esetében, és ugye úgy szól az adóegyezmény, hogy abban az esetben, hogyha az emírségekben fekvő ingatlan vagyonomból jövedelmet szerzek, ide értsük a bérbeadást is, meg egyébként az értékesítést is. És ebben az esetben az emírségekben megadóztatható ez a jövedelem. Az, hogy megadóztatható, ez alapján még gondolhatnánk azt, hogy hát Magyarország is megadóztathatja, és ilyenkor az adóegyezménynek a végén külön szokott lenni egy része, ami a kettős adóztatás problematikáját rendezi, úgynevezett allokációs szabály, és abban az esetben ugye Magyarország ilyenkor mentesíti a külföldi jövedelmet az adózás alól, tehát az emírségekben adóztatható, bár ugye ott túl nagy adóterhekkel nem nagyon kell kalkulálni, viszont Magyarország mentesíti ezt a jövedelmet az adózás alól, tehát itthon már nem kell adózni utána, viszont ez fontos hangsúlyozni, hogy egyébként a külföldi jövedelmeket is, még ha itthon nem kell adóznom utána, az SZIA bevallásban fel kell tüntetni tájékoztató adatként. Tehát adóznom nem kell, de úgymond információt kell erről szolgáltatnom, abban az esetben, hogyha volt más adóköteles jövedelmem is Magyarországon. Ha nem volt semmilyen más adóköteles jövedelmem Magyarországon, akkor a tájékoztató adatot sem kell feltüntetni.
Hát, tényleg Pandora szerencéjét nyitottuk ki, záporoznak a kérdések, majd összegyűjtünk belőlük egy újabb csokrot, és visszatérünk a adóterápiához, az adóterapeutánkhoz, és akkor így keresünk megnyugvást és gyógyulást ebben a folyamatban. Nagyon szépen köszönjük, doktor úr!
Nagyon szívesen, további szép napot mindenkinek.
Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója segített a kérdésekben.